Esti Egyetem. A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Fokasz Nikos szociológus, egyetemi tanár van velünk ma este. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És Görögországról fogunk beszélgetni. Azt lehet olvasni, hát legalábbis a médiában most ez a divat, ez terjedt el, ez a mondat, hogy Görögország egy gazdasági csodában él. Annyira sikerült rendbehozni a másfél évtizeddel ezelőtti teljesen szétesett államháztartást, a társadalmi békét, stb. És ilyen adatokat mondanak mellé, hogy a büdzsé úgynevezett adósságtörlesztés nélkül számolt egyenlegi a harmadik legjobb már az Európai Unióban. A gazdasági növekedés az uniós átlag 6-szorosa, a költségvetés hiánya minimális, és itt tovább. Vagyis, hogy igazán egy főniszmadár feltámadásának vagyunk a szemtanúi. Mások persze hozzáteszik azt, hogy van ennek ára, többek között a szegénység, a munkanélküliség, és hát a görög kormány népszerűtlensége, amivel most újabb szociális intézkedésekkel próbál kitörni, hiszen majd jönnek a választások. Szóval némi ellenmondás van az úgynevezett görög csoda megítélésében, de kétségkívül, hogy ez nem az az ország, amivel 2010-ben szembe kellett nézni Európának, amikor az úgynevezett trojka, ugye az Unió, a Nemzetközi Valuta Alap és az Európai Központi Bank megmentési akciót indított, és hát ez mindenféle rettenetes gazdasági és életszínvonalbeli áron úgy tűnik, hogy sikerült is. Te mit gondolsz?
Hát van ezen a képen mit árnyalni. Először is abban a mondatban kapaszkodnék bele, annék, hogy most ezt úgy kifejteném kapásból, hogy ez nem ugyanaz az ország, mint amit 2010-ben megismertünk. A külföld 2010-ben azon túlmenően, hogy azt tapasztalta, hogy lényegében Görögország államcsődbe jutott, azon kívül azt látta, hogy a görögök nagy tömegei vannak rendre az utcán, és tiltakoznak nagyon dühösen valami ellen. És a napokban pont ez történt Görögországban. Tehát volt egy nagyon nagy tömegű, szerte az országban, becslések szerint egyébként Görögország 180 városában, nem tudom, hogy van-e 180 város a Görögországnak, de a médiában ez szerepelt. Volt egy tüntetés hullám, amely nagyon sokakat pont erre a 2010-es tüntetés hullámra, nagy tömegű, dühös tüntetés hullámra emlékeztette. Tehát ebben az értelemben a görög kollektív viselkedésnek, és főleg a dolgok emocionális megközelítésének a módja, ebben az értelemben Görögország nem változott. Az nem kétséges, hogy a gazdaság működésének és a gazdaság megítélésének formális kritériumai szerint, vagy szempontjából ez egy másik ország. És a 2019-ben hatalomra jutott új demokráciának, de már előtte egyébként a Syriza utolsó éveinek is egy fontos jellegzetessége volt, hogy a Syriza az magát radikális baloldali pártként definiálta kezdetben, aztán más arculatokat kezdett ölteni, de már az ő kormányzásuknak a második felében is nagyon szigorú költségvetési politika történt, olyannyira, hogy amikor 2019-ben átadták a kormányrudat a jobb közép új demokráciának, akkor több mint 30 milliárd euró félretett pénz volt, tartalék pénz, amit aztán később egyébként egymás között a Syriza politikusai szemrehányásokat is tettek maguknak, meg egymásnak, hogy hát ennyit nem kellett volna az új demokráciára hagyni, mert akkor ők most ezzel tudnak élni, meg manipulálni, meg szavazatokat vásárolni, és így tovább. De tény, hogy ők is nagyon szigorú politikát folytattak, olyannyira, hogy nem olyan rég jelentek meg Angela Merkel emlékiratai, aki erről az időszakról, és ezen időszak miniszterelnökéről, a Ciprászról nagyon pozitívan nyilatkozott. Arról a Ciprászról
is... De ha jól emlékszem, a görögök akkor Merkelről nem nyilatkoztak ilyen pozitívan, hát így körülbelül ő volt a sátán.
Ezt készültem mondani, hogy a hatalomra jutásuk előtt 2014-ben az akkor szintén kormányzó, és most megint kormányzó új demokrácia meghívására Merkel Athénben járt, és a legfinomabb kifejezés az volt, hogy go home. Hatalmas tömegtüntetés volt, hát ő volt a sátán. Ez a kép persze 2015 folyamán és után részben megváltozott Merkelnek a menekült kérdéssel kapcsolatos politikájában, tehát nem a költségvetési és pénzügyi politika terén, hanem a menekült kérdés terén. Ugye 2015-ben Görögországra zúdult rá a nagy menekült hullám, amit a görögök kezeltek, ahogy tudtak, de leginkább egyébként a kezelés abból állt, hogy áteresztették a menekültek nagy tömegeit az országon, és ebben a Merkel az 2016-ig partner volt. Tehát ott kezdett már ez a dolog változni, tehát 2015-ben tényleg az egy fontos dolog, hogy a Ciprász mindenkivel próbált találkozni, és szövetségeseket keresni Európában a Merkel ellen. A spanyolokban, spanyol ellenzéki pártokban, a francia köztársaság, akkori köztársaság elnök Hollande személyében, és azt hiszem csak áprilisban, januárban lett miniszterelnök, találkozott először személyesen a Merkellel. Tehát ez egy valóban nagyon változó kép volt, de aztán ők maguk, a szirizások is nagyon szigorúan tartották magukat egy költségvetési fegyelemhez, és kétségtelen, hogy 2019 óta ez jellemzi a görög pénzügyi politikát is. Ez meglátszik abban is, hogy a különböző pénzügyi intézmények egyre pozitívabban értékelik a görög állampapírokat, az adósságrát, az, mármint hogy a kamat felár az folyamatosan csökken. Hát Görögország persze 2012-ben az államadóság a GDP 160 valahány százaléka volt, és 2023-ban a GDP 160 valahány százaléka. Tehát ebben az értelemben volt közben egyébként 180 is, hosszú éveken keresztül, tehát a 2010-es éveknek majdnem a teljes időszakában 180%. A Covid alatt, amikor bezuhant a gazdaság és a GDP, akkor még egy picit 200% fölé is ment. Most 163, most 164, nem emlékszem a pontos százalékokra. Tehát itt van valami, amin viszont a görögök semmiképpen sem jutottak túl. Ez a gazdaság teljesítménye, és ennek főleg az életszínvonalra való kivetülése.
Egy pillanatra még térjünk vissza Merkel akkori megítéléséhez, mert ez egy nagyon fontos dolog. Egy nemzet, és ez nem kizárólag görög sajátosság, nem erről beszélek, hogy mondjam, csak viselkedéséhez egy ilyen szörnyű szituációban, de korábban is. Mindenki tudta Görögországban, vagy legalábbis sejtette, hogy az elit manipulálja a számokat, hogy az elit folyamatosan megvásárolja, pénzben úsztatja a lakosságot, olyan juttatásokat ad neki, amik nem járnak. Amikor kitört a balhé, ugye akkor kezdték utána megnézni a különféle statisztikátokat, hogy például halottaknak, vagy a halottak nevére hogyan fizettek ki sokszor tömegesen mindenféle juttatásokat, nyugdíjakat, stb. És ezt a társadalom, a görög társadalom természetesnek vette, és amikor beütött a krach, akkor nem azt mondták, hogy igen, a mi elitünk az bűnös ebben a politikában, és mi meg elfogadtuk ezt, hanem azt mondták, hogy van egy külső ellenség, ez a Merkel nevű német kancellár, aki el akarja venni tőlünk a pénzünket. Ez nagyon rossz jel volt akkor, nem tudom, hogy ez valamennyire enyhült-e, vagy változott-e igazából.
Az, hogy bűnbakot keres valamelyik ország és valamelyik nemzet, ez alól Görögország sem kivétel. És az egy rendre visszatérő toposz, hogy bárki tehet a helyzetünkről, és csak a legvégén juttunk esetleg oda, hogy mi tehetünk róla. Ezzel kapcsolatban mondanék egy saját élményt. Most a pontos évszámra nem emlékszem, de nyilvánvalóan a 2015-ös nagy válság és a Syriza hatalomra jutása után tanítottam az Athéni Egyetemen, és fölidéztem egy politikus nyilatkozatot. Azóta a politikus elhunyt, ő a PASZOK egyik meghatározó politikusa volt, és ő a parlamentben 2012-ben azt mondta, hogy arra a kérdésre, amit a politikai elitnek szegeznek, hogy hová lett a pénz, tehát az a sok hitel, amit fölvettek. Uh-huh. És magyarul úgy fordítanám le, hogy kik nyúlták le ezt a sok-sok hitelt. Erre az a válaszom, mondja akkor miniszterelnök helyettesi pozícióban, hogy mi együtt. Mert hogy ebből a pénzből alkalmaztunk titeket a közszférában, és fizettünk nektek nagyon jó közalkalmazotti béreket. Ugye közalkalmazottá válás az Görögországban bizonyos társadalmi csoportok számára évtizedek óta egy karrier lehetőség volt, felemelkedési lehetőség a középosztály alsóbb rétegei számára, a gyerekeim legyenek közalkalmazottak, mert az ugyan kevés pénz, de biztos és nyugdíjas állás. És akkor az athéni olimpia után, a 2010-es évekhez közeledve, ez annyiban változott, hogy ez egy biztos nyugdíjas állás, de még sok pénz is. Tehát a közszféra bizonyos szféráiban már a fizetések kezdték meghaladni a versenyszféra fizetéseit is. Ezzel együtt van néhány értelmező mondatom a görög reakciókra. Mert hogy azért így általánosságban, hogy görög társadalom, ezt azért árnyalnám, mert például 2015 nyarán volt egy népszavazás, ugye ezt szintén a Syriza akkori miniszterelnöke kezdeményezte, élére állítva a dolgot, hogy elfogadjuk-e az akkori Juncker vezette Európai Bizottság által ajánlott megszorítási programot, vagy ne fogadjuk el. Maga a miniszterelnök a nem mellett kampányolt, a nemnek amúgy is Görögországban szimbolikus történelmi hagyománya van, és 61% a nem mellett szavazott. Aztán a Ciprász pont erre építve egyébként 180 fokos fordulattal elkezdett tárgyalni az európai. Ha nem lett volna ekkora sikere, tehát nem, ő lényegében most 3 vagy 4 korábbi miniszterelnököt győzött le a kampány során. Ettől ő egy egyeduralkodóvá vált arra néhány hétre a görög politikai életben, ezért így egyeduralkodóként el tudta adni az ellenkezőjét is annak, amire a saját hívei szavaztak. Ugyanakkor amit ki akarnék hangsúlyozni, hogy Athén szegényebb nyugati kerületeiben a nemmel szavazók, tehát hogy utasítsuk el az Európai Bizottság ajánlatát, a nemmel szavazók aránya meghaladta 80%-at. Míg a keleti, észak-keleti elitnegyedekben pedig az igen meghaladta 60%-ot. Tehát a görög társadalom is, mint minden társadalom is rendkívül struktúrál, rendkívül megosztott, azt is mondanám, hogy osztálytársadalommal van dolgunk, és akkor, amikor a görögök nagy tömegei azt mondták, hogy nem tartozom, nem fizetek, akkor tényleg jelentős társadalmi csoportok voltak, akik nem voltak részesei ennek az alkunak, ami a döntően a középosztály és a politikai elit között. Tehát ezek a pénzek a középosztályig csurogtak le, akár adókedvezmények formájában, akár úgy, hogy a különböző családi vállalkozásoknak elnézték az adócsalást, vagy akár úgy, hogy a közalkalmazotti szférába alkalmazták őket, és az akkori kormányzat, az új demokrácia kormányzatának egy komoly hibája volt, amikor 2008-ban kitört a hitelválság, akkor plusz hitelfelvételekkel előre próbált szaladni, tehát még több pénzt nyomott, nem elsősorban a gazdaságban, hanem a fogyasztásban, és ezért ugye a 90-es évek elejétől 2008-ig a görög államadóság stabilan a GDP 100%-a körül mozgott. De mindenki úgy gondolta, hogy ez működőképes. A görög politikai elit is, hát tartozunk, marhára tartozunk, de hát amikor lejárnak bizonyos hitelek, mindig megyünk a pénzpiacokra, és lyukat lyukkal tömünk, tehát új hiteleket veszünk fel, és akkor ez görög tovább. A hitelezők pedig azt gondolták, hogy hát igen, Görögország rettenetesen el van adósodva, de nehogy már egy Európai Uniós állam az csődbe jusson, tehát adunk neki pénzt. Ez a meggyőződés szűnt meg 2008 után, a 2008-as hitelválság következtében, és Görögországban fölugrott 100% körüliről 112%-ra a GDP arányos államadóság, és erre mondták azt, hogy finanszírozhatatlan, és jött a úgynevezett memorandumok korszaka. Emlékeztetek arra, hogy most 164% a GDP arányos államadóság.
Ami egyébként a felelősséget illeti, azért ne zárjuk ki ebből teljesen az Európai Uniót. Én emlékszem arra az időszakra, amikor a kelet-európai országok felvétele volt napirenden, és hát akkor sokan mentek Brüsszelbe, meg újságírói tanácskozások voltak, stb. És az egyik ilyen diplomata, aki egyébként nem volt hajlandó megmondani nekünk a csatlakozás dátumát, ők tudták, de valamiért ezt titkolni kellett, és akkor Görögország szóba került, és legyintett, és ebben benne volt az európai elitnek az ítélete, hogy Görögország az egy vacation land, az egy ilyen vakációs ország, szóval, hogy tudjuk, hogy csalnak az adatokkal, de nem fontos, mert az ország sem túlságosan fontos, azért van, mert napsütéses, ott van a tenger, és oda jár mindenki nyaralni. Tehát itt Brüsszel is elnézett valamit szerintem, vagy sokat.
Ez kétségtelenül így van, és ez meghatároz egyébként azt is, hogy 2010 után, amikor mindenki számára nyilvánvalóvá vált a görög államcsőd, milyen típusú pénzügyi politikát kényszerítettek az országra. Ugye 2010-ben első menetben Görögország kapott egy 110 milliárd eurós hitelt. Ez egy képtelenül nagy összeg. Ugye Görögország is 10 milliós körülbelül, mint Magyarország, és amikor Magyarország az IMF-től, és talán az Európai Befektetési Banktól kapott hitelt 2008 őszén, a forint megmentése, az 20-valahány milliárd volt. A görögök első menetben, aztán jön még kettő, Görögország kapott 110 milliárdot, azzal a meggyőződéssel, hogy ezzel kihúzzák 2011 végéig, és 2012-től majd visszamehetnek a pénzpiacokra, mert akkor minden helyreáll. Görög közgazdászok váltig állítják, senki sem száfolta, hogy ennek a 110 milliárdnak a 90%-a az európai, döntően német és francia bankokhoz ment vissza. Mert hogy ezen a pénzen névértékben vásárolták meg a görög adósságot. Holott meg lehetett volna venni a másodrendű piacon is, ahol ezek az állampapírok már maximum 30%-ukat érték, de nem, névértékben vásárolták meg. És már az első pillanatban fölmerült az, hogy át kéne ütemezni a görög adósságot, ezt nem tették meg 2012. februárjáig, a döntés az 2011 őszén született meg, megint sokak szerint azért, mert addigra a francia és a német bankok megszabadultak a görög államkötvényeiktől, és így formálisan Görögországnak ugye elengedtek kb. 130 milliárd forint eurós tartozást, de ez igazából nettóban 50 milliárd volt, mert akik igazán megfizették aztán ezt a tartozást, azok a görög bankok voltak, akik nem szabadulhattak meg az államadóságtól, meg a görög társadalombiztosítási pénztárak, amelyek ugyanígy csődbe mentek, aztán évekkel később mindegyiket ki kellett segíteni görög költségvetési pénzből, például a görög bankokat fel kellett tőkésíteni. Tehát itt nagyon elgondolkodtató érdekek azok, amelyek mindkét oldalról mentek. Én azt gondolom, hogy a felelőtlen görög politikusok vettek föl hiteleket felelőtlen európai bankároktól, a görög társadalom megfizette annak az árát, hogy ilyen felelőtlen politikusokra bízta az ország ügyeit, az európai bankrendszer nem fizette meg a maga részéről ezt az árat szerintem.
Azt szokták mondani egyébként, ez részint poén, hát poénak persze elég keserű, és nem is biztos, hogy igaz, de valamennyire azért igaz, mert újra kezdem, várjál. Azt szokták mondani egyébként, hogy a görögök, de ez egy nagyon keserű poén, és szerintem vissza is fogod utasítani, megszokták a válságot, mert hogy Görögország maga is válságban született, és én fölírogattam magamnak pár évet, amikor a csőd szélén táncolt az ország, vagy már benne volt a csődben, és hát volt egy olyan például, amiről azt mondják, hogy tulajdonképpen a függetlenségi csőd, a függetlenségi adósság, ez 1827, tehát rögtön a kezdésnél. Aztán 1843, államcsőd, 1860, államcsőd, 1893, államcsőd, ekkor mondta a parlamentben Arilaus Trikopis miniszterelnök, hogy sajnos uraim, csődbe mentünk, mire mindenki bólintott, hogy hát ahogy szoktunk. És aztán 1932, meg hát a mostani, amit mi ismerünk, meg amit még itt nem tudtam fölírni magamnak. Szóval Görögország csődről csődre megy, és hát ennek nyilván vannak történelmi okai.
Nem a saját gondolatom, de meggyőzőnek tartom, egy kicsit esetleg én retorikailag eltúlzom, hogy már az újkori Görögország létrejötte a 1821-es szabadságharcot követően. De maga az 1821-es szabadságharc az egy kalandorvállalkozás. Ha ránézünk a térképre, hogy miután létrejött az 1830-as években az újkori Görögország, az egy Dunántúlnyi terület, és ez az oszmán birodalomhoz hasonlítva, hát az egy porszem méretű. Tehát azt gondolni reálisnak, hogy itt néhány görög-keleti vallású, és valamilyen görögöt, mert sokféle görög van, valamilyen görög nyelvet beszélő etnikum elszakadhat az oszmán birodalomtól, ez nagyon sokáig a teljes irracionalitás birodalmába tartozott. És neki szaladnak egy rendkívül ambíciózus tervel, amely 1821-ben, amely 26-27-ben majdnem katasztrófába meneg. Az oszmán birodalom majdnem mindent visszaszerez, és már majdnem leveri az egész felkelést és szabadságharcot, amikor az európai nagyhatalmak úgy döntenek, hogy nekik az áll érdekükben, hogy korlátozott helyen a saját általuk szabott keretek mellett mégiscsak létrejöjjön ott egy görög etnikumú állam, és akkor Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország végül is ráveszik az oszmán birodalmat, hogy ismerje el ennek az új állam, a mai Görögország területének a felén egyébként, ismerje el ennek az új államnak a függetlenségét. A séma, hogy a görögök belevágnak valamibe, amiben van egy túlzás, olyan mértékű túlzás, amely az egész vállalkozást is kudarcra ítélheti, majd a nagyhatalmak természetesen a saját szájízük szerint és a saját játékszabályaik szerint kisegíti Görögországot, amitől persze a görögök azt fogják érezni, hogy a nagyhatalmak ránk tukmálták a saját érdekeiket, ez a séma folyamatosan ismétlődik a görög állam elmúlt 200 éves történetében, és legutóbb pont ez vezetett ehhez a 2010-es adósságválsághoz. Tehát például az adósságválságot egy nagyon ambíciózus modernizációs program előzte meg. Az elmúlt hónapokban temettek egy volt miniszterelnököt, egy Kostas Simitis nevű miniszterelnököt, akit a modernizátornak tartanak számon. Sosem volt népszerű politikus, mert nem kereste a szavazók kegyét. Ő megmondta, hogy neki mi a célja. Többek között például az volt a célja, hogy Görögország belépjen az eurozónában, és ő ezt el is érte. Ő volt az a miniszterelnök, aki alatt Görögország az eurózónába került, ami egy nagy dicsőség. Az ő ideje alatt, hát nem sokkal utána 2000, az ő ide alatt teremtették meg az athéni olimpia megrendezésének az előfeltételeit. 2004 elején választások voltak, tehát az athéni olimpia alatt már nem ő volt a miniszterelnök, de az összes infrastruktúrális beruházást az ő miniszterelnöksége alatt végezték el. Mégis, tehát itt volt egy siker, propaganda, ehhez hozzájárult érzelmileg az, hogy 2004-ben a görög futballválogatott megnyerte az Európa-bajnokságot, végre nem csak az antik görögökre lehetünk büszkék, hanem azt arra is, amit itt és most csinálunk. A görög GDP egyébként 2002-ben elérte az akkori EU-s átlag 95%-át. Ma egyébként 68%-on tart. Tehát itt van egy lefelé menet is. Na most ez a miniszterelnök egy nagyon ambiciózus modernizációs programot hajtott végre, amely valahogy a szakadék. Megint a szakadékba vezet, és hogy ne zuhanjanak bele a görögök teljesen a szakadékba, jönnek az európai nagyhatalmak, itt most az IMF és az Európai Unió képében, kisegítik, kölcsönnel kisegítik, persze a kölcsönnek feltételei vannak, tehát a görögök megint azt fogják érezni, hogy itt vannak a nagyhatalmak, akik ránk tukmálják a saját érdekeiket.
A függetlenség környékén, és hát ami a függetlenségi eladósodást illeti, és az első csődöt a 1820-as években, ugye erről Magyarországon, de szerintem a Európa jelentős országaiban, vagy jelentős részén egy olyan romantikus kép él, amelyet a korszak romanticizmus alakított ki, Byron például, aki ott volt a görögökkel, írt róluk, harcolt velük, stb. És hát Jules Verne, aki a 19. század végén megírta a lángban álló szigettengert, ezt ugye gyerekkorunkban mi olvastuk, és hát az egész egy nagyon szép, dicsőséges mese volt. Ennek a fonákját nem igen látta senki. Na most az ember, ahogy beleolvas ebbe a történetbe, és így említetted, hogy ez egy kicsit irracionális vállalkozás volt, meglepve látja, hogy például a görög egyház, tehát a görög ortodox egyház nem támogatta a görög függetlenséget, mert azt olvasom, hogy azt mondták a papok, hogy így elveszítjük a hatalmunkat, mint az egyház hatalmát, a többi török uralom alatt maradt balkáni terület ortodox hívei fölött, tehát visszaszorulunk erre a félországnyi területre. Nem támogatták a függetlenséget igazából, vagy a függetlenséggel együtt járó modernizációt a görög földbirtokosok. Azt mondták, hogy ezek a modern kapitalista viszonyok nekik nem smakkolnak, hanem maradjunk a török feudális földbirtokrendszer keretein belül. És hát itt kiderül rögtön, hogy ez a modernizáció, nem modernizáció, a maradunk, fejlődünk vitája, tehát a görög elit folyamatos megosztottság, ez az első pillanatok kezdve így volt, jelen volt.
A görög elit és a görög társadalom. Tehát igaz az, ami az előbb elhangzott, hogy periódikusan a görög állam csődbe kerül, csődöt jelent. Ugyanígy igaz, hogy Görögországban periódikusan jelenik meg a polgárháború jelensége. Már a szabadságharc idején is polgárháború. Tehát miközben a törökök ellen harcolunk, egymás ellen is harcolunk. Például az első kormányzót, aki tulajdonképpen az újkori görög állam első államfőjének tekinthető, csak kormányzónak hívták, ezt görögök gyilkolják meg. Vannak görög nemzeti hősök, szobraik vannak ma Athénben, akik, és vannak a szabadságharcnak olyan pillanatai, amikor ők a honfitárség börtöneiben vannak. Ennek az is oka, hogy a görög társadalomban nagyon erős a lokalitás. Tehát, és abban az időszakban elsősorban a regionális lokalitás, tehát egymással is a helyi elitek vetélkednek, és hát bizony ennek a vetélkedésnek, főleg, hogyha amúgy is zajlik valamilyen fegyveres felkelés, ennek a fegyverekkel is érvényt lehet szerezni. Ami az ökumenikus patriarchátust és a görögkeleti egyházat illeti, ők komolyan vették, hogy ökumenikus. Tehát ők egyébként nemzetek feletti kategóriákban gondolkodtak. Tehát a nemzetállami fejlődés, amely a nagy francia forradalom hatására erre a vidékre is elérkezik, és nagyon erős lesz, és szinte minden balkáni népet, köztük a görögöket is áthatja, a számukra a lokális érdekeknek az elterjedését jelentette volna. Ők maradtak volna egy esetleg átalakuló birodalmi keretben, amelyben a görögök legalábbis egyenjogú szerepet játszhatnak az oszmánokkal. Ezt erősítette az is, hogy az ökumenikus patriarchátus székhelye az úgynevezett Fanári negyedben van. Ez a negyed, ez névadója lett egy társadalmi csoportnak, a fanariótáknak, akik az oszmán birodalmon belül nagyvállalkozók. Tehát megint ott is létezik egy nagyvállalkozó, kereskedő görög réteg, akinek egyébként aztán a létrejövő újkori Görögország az hosszú ideig nagyon szűknek bizonyult, nem is települtek át Görögországba, csak az első világháború táján, amikor közvetlenül érte őket elsősorban a német, a hozzájuk képest sokkal erősebb német tőke, akkor lehet látni egy olyan áramlatot, hogy ez a görög nagy tőke Athénben telepszik meg, hoz létre újabb vállalkozásokat, és lendíti a modernizáció irányába Görögországot. A Trikupis miniszterelnök bejelentése, hogy uraim, csődbe jutottunk, 1893, ha jól emlékszem, az lényegében egyiket egybeesik az 1896-os első olimpia megrendezésével, amikor ott meg is épült egyébként a máig létező Márvány stadion, tehát ez is kettős arculatú, tehát miközben csődben vagyunk, aközben azért mégis valami születik, amelynek már akkor is valamilyen európai léptékű jelentősége volt.
És ugyanígy csinálták meg az olimpiát, ugye a nagy csőd előtt most a 21. században.
Az egy nem szűnő vita egyébként, hogy az olimpia az hozzájárult-e az államcsődhöz, vagy sem. Én nem tudom eldönteni. Nagyon sok mindent olvastam ez ügyben. Azt láttam, hogy tulajdonképpen politikai meggyőződés függvénye, hogy erre igennel vagy nemmel válaszolnak a közgazdászok.
Nem egyébként, nem csak arról van szó, hogy a maradiakat ostromolják így utólag a szakértők, hogy mi mindenben akadályozták a modern Görögország fejlesztését, hanem kiút itt a liberálisoknak, vagy a modernizátoroknak, vagy a haladároknak, ahogy most Magyarországon a jobb oldalon szeretik ezt mondani, hogy tudnék, a modernizáció együtt járt olyan vállalásokkal, olyan befektetésekkel, amik aztán nem hozták vissza a pénzt, sőt, itt van például a korintoszi csatorna, ugye egy nagyszerű dolog, fantasztikus, átvágja ott a földrészt, és akkor lerövidíti a hajóutakat, van egy magyar vonatkozása is, 1848 egyik hőse vezeti az építkezéseket, aztán ez nem hoz vissza pénzt igazából, tehát egy csőd. És hát ahogy mondtad, az olimpia, az első olimpia is tulajdonképpen pénzügyi csőddel járt, tehát a modernizációs elitnek az elképzelései, mint a túlságosan erőszakosak lettek volna a társadalommal szemben, túlságosan gyorsan akarták az országot megváltoztatni, és erre nagyon-nagyon ráfáztak. Kicsit, bocsáss meg, emlékeztet ez engem a a Szovjetunió fölbomlása után az orosz modernizációs politikai elitnek a működésére, ami elég gyorsan vezetett Putyinhoz, mert hogy az orosz társadalom ezt az iramot nem bírta.
A görög társadalom esetében ugye létrejön egy újkori Görögország. Az az első pillanattól mindenki tudja, hogy olyan határok között jött létre az újkori Görögország, hogy tulajdonképpen a görög etnikumú, vagy inkább úgy mondanám, hogy görög-keleti vallású populáció nagy része az ország határain kívül van. Amikor Athén az újkori Görögország fővárosa lesz, ez az 1840-es évek, akkor jó, ha 10 000 lakosa van. Konstantinápolyban, vagyis a mai Isztambulban, akkor él 200 000 görög. És a mai Izmirben görögül, Szmirnában is nagyon erős görög kereskedők vannak, és Alexandriában az alexandriai görögök egészen Nasser hatalomra jutásáig kézben tartják Egyiptom gyapott kürkereskedelmét. Aztán Nasser az, aki államosítja ezt a szektort, és akkor megváltozik az ő státuszuk. Tehát létezik egy nagyon erőteljes, kereskedő polgári diaszpora Görögország határain kívül. És a görög lakos, és ahelyett, amire az ember számítana, hogy létrejött egy anyaország, és a kívül maradtak, azok mennek az anyaországba, a fordítottja történik.
Hát ez Örményországon se történt meg.
Így van. És elkezdték exportálni, tehát a görög, Görögország, az újkori Görögország exportálja a lakosságát, többek között ezekbe a régiókba, részben egyébként aztán Közép-Európába is exportálja a lakosságát, és a helyi lakosság ezeknek a családtagoknak a hazautalásaiból tartja fenn magát. És fönntarthatja a hagyományos társadalmi szerveződési formákat is. Tehát nincs rajta, ezeken a helyi közösségeken nincs közvetlen modernizációs kényszer, mert a jövedelem máshonnan jön. Nem nekünk kell többet kitermelnünk, nem nekünk kell valamin változtatnunk, hanem majd jön a pénz máshonnan. Aztán majd jön persze a tengeren túlról is, mondjuk a 20. század elején. 1910-11 között van egy szerencsés csillagzat a görög modernizációban, az egy liberalizmus, és ráadásul egyfajta nacionalizmus párosítása. Tehát ott sikerül azt párosítani, hogy mi szeretnénk fennhatóságra szert tenni az összes görög lakta területek, görögök lakta területek között. Ez a kijelentés érzéketlen persze az iránt, a tény iránt, hogy a ezen görögök lakta területek azok nem csak görögök által lakott területek, és ebből lettek aztán balkáni háborúk, meg első világháborús konfliktusok, meg kis-ázsiai válság, de itt sikerült az államigazgatás modernizációját, a gazdaság modernizációját összehangolni egy ilyen nemzeti céllal. A nemzeti cél legitimálta ezeket az átalakításokat, és az átalakítások pedig reálissá tette ezeknek a nemzeti céloknak az elérését, és az eredmény egyébként a mai napig látható, mert lényegében 1912-13-ban a balkáni háborúk idején megduplázódik Görögország lakossága, ekkor kerül Görögországhoz Thesszaloniki, ekkor kerül Görögországhoz Kréta, és tulajdonképpen ez az egyik legmaradandóbb és legsikeresebb modernizációs program Görögországban.
Van még egy periódus, amiről beszélnünk kell, hogy ez tulajdonképpen egy esély volt Görögországnak egy újabb szörnyű válság idején, vagy pedig itt sem volt mód arra, hogy kimásszon az ország, mert ugye a második világháborúban rettenetesen meggyöngült, és a második világháború után is, amikor a kommunista partizánok harcai Észak-Görögországban tovább folytatódtak, és egy gyakorlatilag nevezhetjük ezt egy történet folytatásának, tehát a görög elitek egymással szembeni harcának, amikor viszont ugye már létezik a szovjet világbirodalom, és Amerika meg Nyugat-Európa aggódva figyeli, hogy mi történik Görögországban, és rengeteg pénzt öntenek az országba, hogy részint brit segítségével elnyomva, erőszakkal elnyomva a partizán mozgalmat, részint meg föltámasztani az országot, hogy ne érezzen vágyódást egy kommunista lehetőség iránt. És a marsal segély mellett is érkezik rengeteg pénz, rengeteg pénz. Tudott ezzel az ország valamit kezdeni? Összefügg ez az egész valamiképpen aztán később az ezredesek diktatúrájával, azzal a fekete korszakkal? Itt is van valami minimális igazuk a görögöknek, ha azt mondják, hogy megint a nagy hatalmak intézték a sorsunkat?
Ebben egyszerre sok kérdés van. Megpróbálom szétszálazni, és nem biztos, hogy mindegyikre tudok válaszolni. Ugye a görög polgárháború az tulajdonképpen ugyanúgy a második világháborúnak a vége, ahogy a spanyol polgárháború az a bevezetése volt. Másrészt pedig a hidegháborúnak az egyik első megjelenése. Tehát nem kétséges, hogy az érintett görög hegyvidéken két nagyon eltérő társadalmi víziót képviselő tábor vetélkedett egymással. Elsősorban természetesen is eredetileg a britek voltak érdekeltek, már a görög állam létrejöttének kezdeteitől meghatározó szerepük van abban, hogy mi történik Görögországban, de a második világháború után itt is elég hamar átadták a stafétabotot az Egyesült Államoknak. 47-ben már a Truman doktrína első megvalósulása az Görögországban történik, és az amerikai adminisztráció, az amerikai kormányok úgy döntöttek, hogy nem tárgyalnak a görög kommunistákkal, tehát nem kötnek semmilyen kompromisszumot velük, és le akarják győzni a görög kommunistákat, és a dolog azt mutatja, hogy ez erre nekik minden reális esélyük megvolt, és ezt ők el is érték. Eközben valóban marsal segély révén, ezt kiegészítve nagyon nagy katonai segély révén, ugye Görögország Törökországgal együtt lép be a NATO-ba, nem az alapítás pillanatától, de már nagyon korán, ezt megerősíti a koreai háború, amelyben görög katonák is vesznek részt, jelezve a NATO-hoz való hűségüket. A helyzet az, hogy létrehoznak egy olyan az Egyesült Államok által felügyelt közös intézményrendszert Görögországon belül, amely ezeket a pénzeket kezelte, amely ezekkel a pénzekkel bánt, hogy Görögországban nagyon sokan joggal érezhetik úgy, hogy tulajdonképpen ők, ez egy későbbi kifejezés, csak most én itt rájuk aggatom, hogy Görögország egy banánköztársaság az Egyesült Államok felől nézve. És én azt gondolom, hogy ez igaz. A 80-as évek elején nekem nagyon sok vitám volt görögországi barátaimmal, akik többsége azt mondta, hogy hát mi az Egyesült Államok gyarmata vagyunk. A 80-as években és a 70-es évek második felében épp a katonai diktatúra tapasztalata miatt volt egy általános balra tolódás a görög közvéleményben. Tehát a jobboldali katonai diktatúrára ez volt a reakció, hogy mi az Egyesült Államok gyarmata vagyunk. Mondtam, hogy hát én nem éltem Görögországban, tehát nem vitatom ennek az érzésnek a hitelességét, de szerintem még így is jobban jártatok, mint hogyha a Szovjetunió gyarmata lettetek volna. Sose tudtunk egyetértésre jutni ebben a kérdésben, csak megállapítottuk, hogy ebben nem értünk egyet. Én ezt ma is így gondolom egyébként. De volt olyan pillanat, amikor a görög társadalom többsége úgy gondolta, hogy a britek beavatkozása, az tulajdonképpen egy külső hatalom imperialista beavatkozása, és ezt erősítette maga Churchill is, aki később az emlékirataiban egy 1944 decemberi athéni konfliktusról azt mondta, azt az utasítást adta táviratban az ott lévő brit kontingens vezetőjének, hogy viselkedjél úgy, minthogyha egy megszállott országban lázadásra került volna sor. Ha lehet, akkor próbáld meg vér nélkül rendezni a helyzetet, de hogyha nem megy, akkor akár vérontás árán is. A görögök jelentős tömegei érezték úgy, hogy a német megszállás után brit megszállásnak néznek elébe. Én utólag nem értek egyet ezzel az értékeléssel, de nem tudom, hogy akkor én ezt hogy értékeltem volna.
Hát nem tudom, hogy hova vezet ez a út, most egyelőre fölfelé, nagyon úgy tűnik, csak hát ugye még egyszer hangsúlyozni kell, hogy amit most ebben a pillanatban görög gazdasági csodának nevezünk, és például a görög nemzeti bank nagyon optimista a közeljövőt illetően is, hát a távlatot meg aztán abszolút fényesnek látja, hogy oda kell tenni azoknak a véleményét, akik azt mondják, hogy rettenetesen sok ember szegényedett el ebben a periódusban, és ez nem is lehetett sajnos másképpen.
Ez így van.
Nagyon nehéz lett
ez
másképpen.
Ma is így van, tehát a görög szakszervezeti konfederációnak van egy színvonalas kutatóintézete, és ők azt számolták ki, hogy 2023-ban vásárlóparitáson számolva a görög bérek az utolsók az Európai Unióban.
Magyarok előtt. Tehát jobbak, mint a magyar bérek, mert a magyar bérek és a bolgár bérek a legalacsonyabbak.
Hogyha csak átszámoljuk árfolyamon, akkor a görögök hátulról a harmadikok, de ha vásárlóerőparitáson számoljuk, tehát a görög piaci árakat is figyelembe veszük, úgy a görög a legrosszabb. Aha. Ez a teljesen pontos állítás. És ez mutatja azt is egy tegnap nyilvánosságra hozott közvélemény szerint megkérdezték, hogy mi az az érzés, milyen szóval fejezné ki leginkább a kérdezett, a benne dúló érzéseket, és az 51%-uk az a düh kifejezést használta. A görögök nagyon dühösek most is. És ebben egyébként, és emögött a magyarázat, hogy mire vagy dühös, a 71% a korrupciót. Ami egy fura dolog, mert hát a nepotizmus világában vagyunk, a nepotizmus világában élünk, mire gondolnak a korrupció kapcsán, és itt most van egy aktuál politikai dolog, ez szerintem alapjában megváltoztathatja a gazdaság kilátásait is. Itt a politikai szféra nagyon komoly válság elé néz, a kormány maga is nagyon komoly válság elé néz, mégpedig amiatt, hogy ismét napirendre került, aktualizálódott az, ami 2 évvel ezelőtt történt. 2 éve volt egy frontális vasútbaleset, amikor egy személyautó és egy tehervonat ütközött Larissa és Thessaloniki között, a legforgalmasabb görög vasútvonal. 57-en haltak meg, és az új információ az, hogy valószínűleg legalább a fele nem az ütközéstől, hanem egy nagy robbanástól, amely egyébként a felvételeken látszik, és már 2 éve mindenki értetlenkedik, hogy az a hatalmas fénylő tűzgömb az mitől van, és voltak mindenféle magyarázatok a kormányzat részéről, a kormányzat szakértői részéről, és ma már a napokban adott interjúban a miniszterelnök és azt mondta, hogy amit korábban elképzelhetetlennek gondoltunk, az lehet, hogy most elképzelhető, nevezetesen illegálisan szállítottak gyúlékony anyagot ezen a vonaton. Ez az illegalitás, ez nem életidegen a görög társadalom működésében, és emiatt volt néhány napja egy hatalmas tömegtüntetés, aminek az volt a fő jelszava, hogy nem kapok levegőt. Mert hogy napvilágra kerültek mobil telefonos felvételek, néhány balesetet szenvedett utasnak a mobiltelefonján automatikusan a segélyhívás az beindult, és lehet hallani, hogy fiatal egyetemisták életben vannak, tehát nem az ütközésbe halnak bele, és beszélik azt, hogy itt jön a tűz, és hogy nincs elég levegőjük, és ez tartott mondjuk 3 percig, és aztán ők mind elhunytak. Ezzel szembesült most a görög állam.
Tehát olyan gázok szabadultak el, amik...
Nem valószínű, hogy gázok voltak, hanem bennéktek. Valószínűleg illegális üzemanyagszállítás volt, én ma ezt tartom a legvalószínűbbnek, és a görög társadalomban nagy tömegek vannak meggyőződve arról, hogy a kormány ezt megpróbálta elsikálni, csak egy adatot mondanék, ezügyben megint tegnap hozták nyilvánosságra, hogy ezügyben, a vonatbaleset ügyében úgy gondolják, hogy az igazságszolgáltatás megfelelően működött-e, és 77,5%-a a megkérdezettnek azt mondta, hogy nem, és a kormánnyal kapcsolatban meg ugyanez a szám 81%, és 66% ezen belül azt mondja, hogy egyáltalán nem működött helyesen, és jól a kormányzat. Nem csoda, hogy ezek után a közvélemény kutatások azt mutatják, hogy 21% körüli eredményt ér el az új demokrácia, amelyik a 23-as választásokat majdnem 41%-os eredménnyel nyerte
meg. De még egy-két évvel ezelőtt is 30%-on állt, ugye?
Az Európa Parlamenti választásokon már 28. Aha. És ez ahhoz képest, ez már nagy esés volt, ahhoz képest is csökkent. Figyelemre méltó, hogy nem igazán nyernek ebből az ellenzéki pártok. Csak egy utolsó adatot mondanék, arra a kérdésre, hogy ki a legalkalmasabb miniszterelnök, majdnem 22% a Mitsotakist jelöli meg, és a második helyen a PASOK jelenlegi vezetője van 7%-kal, tehát az ellenzéki pártok semmilyen előre nem tesznek szert, de 35% azt mondja, hogy egyikük sem. Egyik politikus sem. És ez most mélye, bocsánat, hogy ilyet mondok, az az érzésem, hogy ez a tüntetésnek a fő jelszava az volt, hogy nem kapok levegőt, és ez emlékeztet emocionálisan engem arra a pedofil botrány utáni tüntetésre, ahol a fő jelszó az volt, hogy közöttünk szörnyek járnak, odakint szörnyek járnak. Ez egy nagyon hasonló helyzet Magyarországon és Görögországban.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hát annyit mondhatunk végső mondatként, hogy tehát a görög gazdasági csodához két dolgot kell hozzátenni, vagy kibontani pontosan ezt a kifejezést, hogy csoda és dű együtt. Fokasz Nikos szociológus, egyetemi tanár volt velünk, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.